10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Krisztus a béke királya ma is azt kiáltja keresztjéről, tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok, mondta 14. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi miséjén, mellyel megnyitotta a húsvéti nagyhetet Rómában. A szertartás a Szent Péter tér közepén álló Obelixnél kezdődött, ahol 14. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfaágakat és pálmaleveleket. Homíliájában az egyházfő Jézusról, mint a béke királyáról beszélt, hangoztatva, hogy Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket. Meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elveszítették a reményt, betegek, magányosak, erőszak vagy háború áldozatai, mondta 14. Leó, aki tavaly májusi megválasztása óta először vezeti a húsvéti nagyhét szertartásait, melyeknek több helyszíne is lesz. Virágvasárnap a legtöbb római katolikus templomban passiójátékkal idézték fel Jézus Krisztus szenvedéseit. Így volt ez Miskolcon is. Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztek, amikor a tömeg éjjenezve, pálmaágakat lengetve fogadta őt. A diósgyőri Szűz Mária Szent Neve templomban a diákmisén a diósgyőri Szent Ferenc római katolikus általános iskola tanulóinak előadását láthatták. Ezt követően ünnepi szentmisén megszentelték a résztvevők barkaágait, melyek a pálmaágakat helyettesítik. Minden évben a virágvasárnapon megszentelt barka hamujából lesz a következő évi hamvazó szerdán használt hamu. A katolikus nagybőjt kezdetén ezzel rajzolnak keresztet a hívek homlokára, és emlékeztetnek, hogy porból lettünk és porrá leszünk. Meg kell találnunk a középutat a kultúra, a család, az ifjúság és az innovatív technológiák között, hogy ne csak digitálisan, de a valóságban is alkossunk közösségeket, jelentette ki a családi pikniken Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Gödöllőn. A digitális gyermekkor kérdéseivel foglalkozó interaktív programokkal zajló eseményen a tárcavezető kiemelte, ez a program arról szól, hogyan tudjuk az offline és az online között megteremteni az egyensúlyt, megtalálni az arany középutat. A miniszter korunk legnagyobb függőségének nevezte a képernyő függőséget, mely a fiatalok esetében hétköznap 6-7, hétvégén akár 10-12 óra is lehet. Mint mondta, itt arra teszünk kísérletet, hogy a képernyő függőséget játékokkal, közösségi élménnyel, sporttal váltsuk ki, ezáltal alakítsuk ki a szükséges egyensúlyt. Senkinek nem kell visszautalnia az informatikai hiba miatt tévesen kifizetett késési biztosítást, közölte a MÁV. A társaság azt írta, a vasárnapi óraátállítást követő első néhány órában informatikai hiba miatt pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést jelzett a MÁV csoport utastájékoztatási rendszere. Ezért olyan utasok is részesültek a késési biztosítás alapján járó kompenzációban, akiknek a járata pontosan vagy 20 perc kisebb késéssel érkezett a célállomásra. A közleményben hozzátették, hogy azoknak az utasoknak, akik a pontosan közlekedő járatuk ellenére is visszakapták a jegyár felét, nincs tennivalójuk, az összeget nem kell visszautalniuk a MÁV csoport számlájára. Jelezték, a visszatérítésben érintett utas és járatszám egyaránt alacsony.
Az időjárásról.
Erősen felhős, borult marad az idő az ország keleti kétharmadán, többfelé várható esőzápor. A legtöbb csapadék a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet. A szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható. Kedden borult lesz az ég és több helyen várható esőzápor, az északi északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet kedden délután 6 és 11 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Sokszor még ébren is álmodom,
de a reggel nem az én nappalom.
A városban éled a pesti nép,
mert sok pénzt kéne keresni még.
Én még csak fél álomban,
és már is fél háromban.
Rám szólnak már, hogy jó estét,
pedig én csak ébredni szeretnék.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. De másra hallgatni nem fogok,
működni én már csak így tudok.
Hajnalban néha dolgom van,
vagy csak épp arra gondoltam.
Igen, én is élem az életem,
igaz, kicsit másképp elhiszem.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Ha elkéstem, valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így marad már, úgy hiszem az én órám másképp jár. Valamit sohasem értettem,
sohasem,
hogy az idő miért nem vár soha meg engem. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, az én órám másképp jár. 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 Az én órám másképp jár.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
Környezetvédelmi magazinja.
Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, ez a Zöldellő, rádiónk környezetvédelmi magazin műsora. Én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, mai magazinunkban elsőként arról szólunk, hogy újabb állomásához érkezett a 2024-ben elindult Modent program Miskolcon. Hamarosan elkészül a közlekedési tanulmánya. Mint ismert, Miskolc célja, hogy 2030-ra élenjáró legyen a klímatudatosság területén. A város az első gyakorlati lépést tette meg 2024-ben, ekkor indult el ez a Modent program, az energia átállási útvonalak modellezése. A projekt helyszíne itt Miskolcon a változatos adottságokkal rendelkező Győri kapu. A hamarosan lezáruló projekt során számos programot, rendezvényt szerveztek és felméréseket, tanulmányokat készítettek. Mindezekről majd Nagy Dezsővel, a Miskolci Önkormányzat klímavédelmi csoport vezetőjével beszélgetünk.
Az a célja, hogy megtalálja azokat a módszereket, eszközöket, kipróbálja, amivel elindulhatunk városi léptékben a klímasemlegesség felé. Tehát ez egy pilot projekt, ebben nem volt lehetőség arra, hogy városi léptékben gondolkodjunk. Talán nem is lett volna jó, hiszen ez egy új út, egy kiáratlan út, nem csak Miskolcon, nem csak az országban, hanem egész Európában, és ezért választottuk a Győri kaput, ahol kis mintaként ki lehet próbálni azokat a módszereket, eszközöket, megvizsgálni, hogy mit kellene városi léptékben alkalmaznunk. A Győri kapu azért ideális helyszín erre, mert elég jó reprezentálja az egész városnak a szerkezetét, összetételét. Tehát vannak panelépületek, vannak régi építésű panelházak, újépítésűek, társasházak, és megtalálhatók a családi házak, meg az intézményi területek is.
Ezt követően arról szólunk, hogy miskolci egyetemisták is jelentkezhetnek a Foltányi Zsuzsa emléköztöndíj idei kiírására. Az ösztöndíjat Foltányi Zsuzsa emlékére és munkásságának tiszteletére hozta létre az Ökotárs Alapítvány. Az ösztöndíj egy tanévre, 10 hónapos időtartamra szól, havi összege 150 000 forint. A részletekről majd Múra Veronikát, az Ökotárs Alapítvány igazgatóját kérdezzük.
Ezt az ösztöndíjat az Ökotárs Alapítvány első igazgatójának, és tulajdonképpen mondhatjuk így szülőanyjának, Foltányi Zsuzsának az emlékére hívtuk életre. Ez a harmadik alkalom, hogy ezt az ösztöndíjat odaítéljük, és ezzel olyan egyetemi, széles értelemben vett környezetügyi területeken tanuló hallgatókat kívánunk díjazni, akik nem csak hogy kiváló tanulmányi teljesítményt nyújtanak, de aktívan részt vesznek, kutatnak, vagy valamilyen közösségi, gyakorlati projektet valósítanak meg, és az ösztöndíj ehhez nyújt nekik támogatást egy tanéven 10 hónapon keresztül. Akár joghallgatók, akik környezetjogi kérdésekkel foglalkoznak, közösségi tanulmányokon tanuló fiatalok, közgazdaságtan szintén környezeti vonatkozásokban, tehát azt mondanám, hogy tulajdonképpen szinte bármilyen szak vagy tanulmány lehet, aminek van köze környezeti, közösségi ügyekhez.
Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
Kedves hallgatóink, újabb állomásához érkezett a 2024-ben elindult Modent program Miskolcon. Hamarosan elkészül a projekt közlekedési tanulmánya. Mint ismert, Miskolc célja, hogy 2030-ra élenjáró legyen a klímatudatosság területén. A 100 klímasemleges és intelligens város misszióban azt vállalta a város, hogy szeretnék elérni az üvegházhatású gáz kibocsátás drasztikus csökkentését. A város az első gyakorlati lépést tette meg 2024-ben, ekkor indult el a Modent, az energia átállási útvonalak modellezése Pécsett és Miskolcon elnevezésű program. Együttműködve a Miskolci Egyetemmel, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvánnyal és Pécs városával. A projekt helyszíne itt Miskolcon a változatos adottságokkal rendelkező Győri kapu. A hamarosan lezáruló projekt során számos programot, rendezvényt szerveztek és felméréseket, tanulmányokat készítettek. A közlekedést is vizsgálták több szempontból is. A témával kapcsolatban Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat klímavédelmi csoport vezetője nyilatkozott a Zöldellőnek. Újabb állomásához érkezett a Modent program, mely 2024-ben indult el Miskolcon, illetve Pécsett is. A közlekedési tanulmánynál jár most jelenleg ez a projekt. Köszöntöm ezzel kapcsolatban Nagy Dezsőt, a Miskolci Önkormányzat klímavédelmi csoport vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a rádióhallgatókat!
Mielőtt itt a mostani állomásról beszélnénk, azért idézzük azt fel, hogy mi ez a Modent program, ami ugye hát április végén, májusban már véget is ér.
Így van. Maga a keret az Miskolcnak a klímasemlegességi törekvéseihez kapcsolódik. 2024-ben elfogadta a közgyűlés szinte egyhangulag a városi klímaszerződést, amiben a város amellett tett hitet, hogy 2030-ra szeretné elérni a klímasemlegességet. Ehhez meghatároztak mindenféle nagyon sok intézkedés, meg feladatot. Nyilván ez nem csak az önkormányzat feladata, hiszen az egész városról van szó, tehát ugyanúgy feladata van benne a lakosságnak, a cégeknek, és ez egy hosszú távú folyamat. Az már látszik, hogy egyébként ez a 2030-as időpont ez nem igazán lesz tartható, de elindultunk ezen az úton. És ehhez a úthoz tartozik hozzá a Modent projekt, aminek az a célja, hogy megtalálja azokat a módszereket, eszközöket, kipróbálja, amivel elindulhatunk városi léptékben a klímasemlegesség felé.
Itt ugye ennek a projektnek egy kifejezett helyszíne van, ez nem az egész városra vonatkozik, hanem a Győri kapura. Miért pont a Győri kapu lett itt?
Tehát ez egy pilot projekt, ebben nem volt lehetőség arra, hogy városi léptékben gondolkodjunk. Talán nem is lett volna jó, hiszen ez egy új út, egy kijáratlan út, nem csak Miskolcon, nem csak az országban, hanem egész Európában, és ezért választottuk a Győri kaput, ahol kis mintaként ki lehet próbálni azokat a módszereket, eszközöket megvizsgálni, hogy mit kellene városi léptékben alkalmaznunk. A Győri kapu azért ideális helyszín erre, mert elég jó reprezentálja az egész városnak a szerkezetét, összetételét. Tehát vannak panelépületek, vannak régi építésű panelházak, újépítésűek, társasházak, és megtalálhatók a családi házak, meg az intézményi területek is.
Mielőtt itt a részletekbe belemennénk, azért azt is mondjuk el, hogy tulajdonképpen itt partnerek is vannak. Tehát nem csak az önkormányzat oldja meg egyedül.
Így van, tehát maga a projekt az Pécs és Miskolcnak egy közös projektje, amiben Pécs a konzorcium vezető, hasonló projektek valósulnak meg mindkét városban, rendszeresen konzultálunk, találkozunk, ahol megvitatjuk az eredményeket, nehézségeket, hogy ki mire jutott ezzel kapcsolatban. Volt egy úgynevezett twinning találkozó, ahol Szombathely csatlakozott hozzánk, mint tanulóváros, aki szintén nagyon fontosnak tartja ezt a klímasemlegességi törekvéseket, és szeretne tanulni Pécstől, meg Miskolctól. Úgyhogy talán voltunk már Pécsen is, voltunk Szombathelyen is, és az elmúlt napokban Miskolc adott otthont ennek a találkozásnak, ennek a tapasztalatcserének, ami nagyon hasznos volt. Mi is nagyon sokat tanultunk a szombathelyieknek és a pécsieknek a tapasztalataiból.
Térjünk is rá itt a Miskolcon, és kifejezetten ugye a Győri kapuban zajló projektre. Itt már azért több minden volt, tehát a lakosságot többféle szempontból, többféle módszerrel is megszólították, voltak különböző ismeretterjesztő napok, foglalkozások, vagy előadások, ha mondhatjuk így. Mi minden történt eddig?
Tehát maga a modern projekt tulajdonképpen megpróbálja lemodellezni a városi klímaszerződésnek a beavatkozási területeit, ami abból adódik, hogy hol mekkora a városnak az üvegházhatású gáz kibocsátása. És itt négy nagy területet kell megemlíteni. A első és egyik legfontosabb az a lakossági, meg egyáltalán az épület állományhoz kapcsolódó energiafogyasztás. Ez teszi ki Miskolc üvegházhatású gáz kibocsátásának több mint 40%-át. Aztán a következő nagy csomag az a közlekedés, ami körülbelül 30%-kal részesedik ebből a kibocsátásból, és az összes többi terület, tehát a hulladékgazdálkodás, mezőgazdálkodás, ipar osztozik a maradék területeken. Tehát Miskolcnak, és hozzátartozik még egy nagy terület, ez a zöld felületeknek a kérdése, amelyek a nyelői tulajdonképpen a széndioxid kibocsátásának, amivel kompenzálni lehet a városnak az emisszióját. Tehát ezeken a területeken dolgozott a modern projekt is, és erre építettünk föl kisebb-nagyobb akciókat, beavatkozásokat.
Volt ugye például, ha jól emlékszem, kuszú növények telepítése is a szemetes, a kukatárolók környékére. Ez is például a zöld felületek nagyobbítását célozta meg?
Így van. Tehát minden projekt... ben volt egy állapotfelmérés, egy tanulmányszerű dolog, hogy mi is a helyzet. Itt a Győri kapunak fölmérték a kollégák a zöld felületének az állapotát, kiterjedésének, hogy milyen problémákkal küzd.
Itt hogy állunk egyébként ilyen szempontból? Kifejezetten most csak a Győri kaput kérdezem itt a zöld felületeket.
A Győri kapu viszonylag jól áll, nagyon sok területen, ugyanakkor nagyon nagy a burkolt felületeknek az aránya, ami problémát jelent, hiszen sokkal jobban fölmelegedik a város, sokkal kevésbé nyeli el a csapadékot, tehát azért sok problémát okoznak a burkolt felületek. És ezzel kapcsolatban készült egy tanulmány, hogy hogyan kellene a zöld felületeket átalakítani fenntartható módon. Tehát úgy, hogy ellenálljanak a klímaváltozás hatásainak, hiszen láttuk a kipusztuló fenyőket, tujákat az elmúlt években, és emellett a mostani növényállomány és faállomány is viseli ennek a hatásait, tehát nagyon sok fa elég rossz állapotban van. tehát egyrészt erre készült egy javaslat, amiben az a jó, hogy ez nem csak a Győri kapuban alkalmazható, hanem a városnak az összes hasonló területein, mint a típus területekre dolgozták ki, tehát típus terület volt a családi házas övezet, és arra készült egy beavatkozási javaslat, hogy a családi házas övezetekben mit kellene tenni ahhoz, hogy a zöld felületek jobb állapotban, nagyobb kiterjedésben legyenek jelen. Hasonló tanulmányi részek foglalkoztak a baneres beépítettségű területekkel, az intézményi területekkel, az utak környékével, tehát és ezek mind-mind alkalmazhatók a városnak a többi részein, tehát hogyha készülnek projektek, akkor ezeket a klímatudatos, fenntartható szempontokat kell beépíteni és elővenni. De nem csak tanulmányok készültek, hanem a lakosságot is próbáltuk segíteni a saját törekvéseiben. Három ilyen előadás sorozatunk is volt, egyik a panelban élők számára, hogy mit tehetnek, a másik a családi házas tulajdonosoknak, illetve a harmadik pedig a szakembereknek, akik zöld felületek fenntartásával, telepítésével, tervezésével foglalkoznak. Tehát ennek nagy sikere volt, és ehhez tartozik, mint ahogy minden kis projekt részhez, egy ilyen gyakorlati megvalósítás, ami a Győri kapuban a zöld felületek területén két ilyen intézkedést foglalt magába. Az egyik az, hogy ahogy említettek, kúszónövényeket adtunk olyan társasházaknak, akiknek vannak ilyen rácsos kukatárolóik, hogy ezeket be tudják vele futtatni, ami egyrészt növeli a zöld felületet, másrészt pedig a városnak a város képét javítja a megjelenését. A másik ilyen terület pedig, hogy a Győri kapuban lévő óvodák kaptak fákat, hogy elültethessék ezeket, ami az ősszel meg is történt, és az óvodások segítségével nagyon vidám kis események voltak, amikkel elültették ezeket a fákat az óvodákban.
Ugye itt most történtek intézkedések a zöld felületeket tekintve, de ahogy hallottuk, hogy különböző tanulmányok is készültek, hogy hogyan lehet még a zöld felületeket jobbá tenni, vagy azoknak a minőségét javítani. Mik ezek például?
Tehát egyrészt javaslatot dolgoztak ki a szakemberek arra, hogy milyen fajválasztékkal dolgozzon a városgazda, vagy azok, akik a miskolci közterületen, vagy nem csak közterületeken, hanem magánterületeken is fákat szeretnének telepíteni.
Gondolom ez is megváltozott, nem az elmúlt évek folyamán itt a klímaváltozás hatására, hogy ugye egyre kevesebb a csapadék már, és hogy azért nagyobb szárazságtűrő növényeket kell választani.
Így van, tehát nagyon fontos szempont lett, hogy korábban is igyekeztek úgynevezett várostűrő fákat telepíteni, de most már nem csak a városon van a hangsúly, hanem a egyre szélsőségesebb asszályon, meg légköri égésen, tehát ezeknek mind-mind ellen kell állni azoknak a fáknak, azoknak a növényeknek, amikkel be akarjuk telepíteni a várost.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk!
Yeah.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a hamarosan záruló Modent program kapcsán. A következő percekben a Győri kapu közlekedésével kapcsolatos tanulmányról hallhatnak bővebben. A program résztvevői olyan kutatást végeztek az elmúlt hónapokban, amely a közlekedési kényszer csökkentésére fókuszált. Azt vizsgálták, miért ülünk autóba rövid távon is, mik a gyaloglás vagy a kerékpározás fizikai akadályai, és hogyan lehetne az alternatív közlekedési módokat még vonzóbbá tenni. Az átfogó felméréssel a szakemberek célja az volt, hogy kiderüljön, miként lehet a Győri kapu egy élhetőbb, zöldebb és biztonságosabb városrész a közlekedés szempontjából is. A beszélgető partnerem továbbra is Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat klímavédelmi csoport vezetője.
Mik még a tervek? Most ugye egy közlekedési tanulmány is zajlott, felméréssel, lakosság bevonásával is, erről mit tudhatunk?
Igen, a közlekedéssel foglalkozó kollégák is egy hasonló felépítésű, mint amit az előbbiekben elmondtam, kis programot valósítottak meg. Itt készült egy állapotfelmérés, egyrészt forgalomszámlálással, a közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúrának a felmérésével, a lakosság megkérdezésével, hogy ki, miért, hogyan, hová közlekedik, és mit gondol a közlekedési feltételekről, hogyan lehetne ezt változtatni. A közösségi közlekedésben is történt forgalom, meg utasszámlálás, tehát nagyon-nagyon sok adatot gyűjtöttek össze a kollégák, ami alapján kidolgoznak egy javaslatot arra, hogy miket kellene tenni ahhoz, hogy csökkenjen a egyéni gépjármű közlekedés a Győri kapuban, de ezt kiterjesztve a városban. Nyilván itt már nem megváltozott a szemlélet, hogy nem kell minden felületet átengedni az autóknak, meg az autós szempontoknak, hiszen nincs annyi infrastruktúra, amit ne tudnának elparkolni, vagy elközlekedni a gépjárművek. Inkább azokat a feltételeket kell megteremteni a városban, hogy kevésbé kelljen igénybe venni az autókat a közlekedéshez. És ezekre dolgoztak ki javaslatot a kollégák, hogy milyen intézkedésekre van ahhoz szükség, hogy csökkenjenek ezek a közlekedési kényszerek, amelyek a lakosságot tulajdonképpen személyautóba kényszerítik.
Mit lehet tudni ezekről?
Hát nyilván az intézmények elhelyezkedése az nagyon fontos szempont ebben, hogy 15-20 percen belül akár gyalog, akár kerékpárral meg lehessen közelíteni a legtöbb szolgáltatást Miskolcon. Ez korábban Európában is, meg Magyarországon is már a 15 perces város koncepcióban emlegették, és hát ezt kellene tartalommal megtölteni, ezt kellene gyakorolni. És az is nagyon fontos, hogy hogyan tudnak az emberek eljutni az intézményekhez, tehát hogy milyen minősége van a gyalogos közlekedési felületeknek, akadálymentese, egy babakocsival, hogyan tudom én eltolni az ügyemet, elintézni, és közben a gyerekemmel lenni, hogy ne akadálypályán kelljen végigmenni, hanem simán végig tudja közlekedni. Ugyanez vonatkozik a kerékpáros közlekedésre is, hogy kell teremteni egy olyan kerékpáros rendszert, ami logikus, és hogy is mondjam, a kerékpárosoknak is kedves. Tehát jól acceptálható, gyorsan elérhető, és ez nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen a Miskolcon azért azt látjuk, hogy az utóbbi 10 évben jelentősen nőtt a kerékpárral közlekedőknek az aránya.
Én ahogy láttam, itt külön kitértek az iskolaidőben történő csúcsforgalomra. Ez talán, aki Miskolcon közlekedik tényleg így a reggeli órákban, vagy akár a délutáni órákban, amikor akár kezdődik az iskola, akár véget ér, hát azért mindenütt azt tapasztalja, hogy kell türelem A-ból B-be való eljutásra. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok, tanulmányi megállapítások és tervek?
Igen, nagyon szépen látszik az, hogy amikor szeptemberben beindul az iskola szezon, akkor majd, hogy nem megkétszereződik, de egy harmadával biztosan megnő a személygépjárművek aránya az utakon. És ezt nyilván minden reggel tapasztaljuk is. Jellemzően, jellemzőek ezek az iskolás járatok, hiszen a délutáni időszakban már a tömegközlekedéssel jönnek haza legtöbben, nagyon sokan, és akkor kirajzolódik ez a különbség, hogy van itt lehetőség arra, hogy csak meg kell találni azokat az utakat, hogy a gyerekeket önállóan is el lehessen engedni iskolába, ne kelljen mindig gépjárművel hurcolni őket. Nagyon sok múlik azon is, hogy mikor van a munkakezdés, iskolakezdés, és ezt városi léptékben lehetne csúsztatni, hogy ne koncentrálódjanak a csúcsok, nehogy ne mindenütt ugyanarra az időre kelljen menni, mert akkor tele van a város autóval.
Tehát akkor ebben az iskolák vehetnének mondjuk részt, hogy van, ahol később kezdődne a tanítás, van, ahol hamarabb?
Így van, ez is egy lehetőség erre, csak ennek a megszervezése azért nagyon nehéz dolog. Tehát az igényt felvetették a kollégák, ennek a gyakorlati megvalósítása már egy másik tészta, tehát ahhoz elkötelezetten hozzá kell állni ez a történethez, mint ahogy minden máshoz is.
Itt a közlekedéssel kapcsolatos vizsgálódások során hát a lakosság segítségét, lakosság véleményét is kérték, méghozzá abban, hogy hova kerüljenek az új kerékpártámaszok, amiknek a telepítése tervben van. Tudunk erről már eredményt mondani, mik itt a válaszok?
Ez a gyakorlati része ennek a közlekedéses blokkunknak, hogy valami kis konkrét dolog is megvalósuljon, és a sok egyeztetés, tanácskozás, fejvakarás után a kerékpár támaszoknak a kihelyezésére esett a voks. 30 ilyen kerékpár támaszt szereztünk be a projektnek a keretében. A körzetnek a városi képviselője, Hollósi alpolgármester úr a saját képviselői keretéből fogja ezeket felállítani, mert ebben a projektben erre nem volt költségünk, amit a városgazda hamarosan megkezd. De nyilván előtte a városlakók véleményét is kikértük arról, hogy hol lenne jó hely ezeknek a kerékpártámaszoknak. Közlekedéses kollégák készítettek erre egy javaslatot, amit utána a Facebookon lehetett lájkolni az egyes helyszíneket. És nagyon érdekes javaslatok születtek, tehát nyilvánvalóan a nagy közlekedési, meg tehát a Bükkáruház környéke, az Újgyűri főtér környéke, ott mind igényelték azt, hogy ott jó lenne azért kerékpártárulókat létesíteni. Ugyanakkor megjelentek a vélemények is, hogy igen, de kerékpártámaszokat csak ott érdemes lerakni, ahol kamera van, ahol biztonságosan el lehet helyezni a kerékpárt, mert máskülönben nem fogják használni az emberek. Tehát ez egy újabb feladat, meg egy újabb szempont ahhoz, hogy hogyan lehet a kerékpáros közlekedés segíteni.
Mi történik ezután? Elhelyezésre kerülnek itt a kerékpár támaszok, és akkor utána már azt használhatják is az itt élők, ide látogatók?
Így van, hamarosan elkezdődik ezeknek a kerékpár támaszoknak a kihelyezése. Nyilván majd értesülni fognak róla a sajtóból, meg a különböző orgánumokból, és akkor lehet használni ezeket a kerékpártámaszokat. Remélem, hogy valóban fogják használni, sikeres lesz ezeknek a elhelyezése.
Ezzel itt a Modent program közlekedéssel kapcsolatos része véget is ér?
Nem ér véget, még a közlekedéssel kapcsolatos tanulmányokon vannak utolsó simítások, és utána a kollégák szeretnék ezeket megismertetni a lakossággal, és véleményt cserélni arról, hogy hogyan látják, milyen további javaslataik vannak még. És utána ezeket a szempontokat, ezeket a tanulmányokat lehet tovább felskálázni városi léptékben.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy itt ugye említettük a beszélgetés elején, hogy tulajdonképpen pár hét van már csak hátra ebből az egész Modent programból. Mi lesz ennek a hozománya? Mi lesz ennek a tovább élése? Mert ez ugye itt 2024-től szépen két év alatt lezajlott sok minden, hallhattuk ugye most, megtörtént rengeteg tanulmány, ez gondolom Miskolcé marad, ez a rengeteg tanulmány, és utána a város javára lehet ebből tulajdonképpen kamatoztatni ezeket a megismert tényeket, adatokat?
Így van, hiszen ez a cél. Egyrészt ezek a tanulmányok miután véglegesítve lesznek, szeretnénk őket megosztani egyrészt a lakossággal, másrészt ezek receptek. vagy recepteknek lehet tekinteni. Tehát a döntéshozók, projekttervezők, a város üzemeltetésével foglalkozók mind-mind megkapják ezeket a tanulmányokat, anyagokat, várhatóan fogunk is ezekről beszélni, és az lenne a cél, hogy ezeket használják a város fejlesztésének a további tervezése során.
A beszélgetés elején elhangzott egy évszám, 2030, ugye ez volt a terv, hogy élenjáró legyen erre a dátumra Miskolc itt a klímatudatosság szempontjából. Mi lehet itt az új dátum?
Nem szeretnék dátumokkal dobálózni, különösebb ebben a helyzetben, amikor a világban látjuk, hogy mi minden milyen mértékben változik. Tehát nyilván meg kell őrizni a városnak a működőképességét, de ugyanakkor azt gondolom, hogyha akár a klímavédelmi szempontokat levesszük erről, a városnak egyébként is alapvető érdeke az, hogy több zöld felület legyen, mert élhetőbb lesz a város. Hogyha az emberek kevesebb energiát fogyasszanak, ez mindenkinek a saját érdeke. Egyrészt, mert akkor kisebb lesz a számlája, másrészt meg, ha kevesebb energiát használ fel, akkor kevésbé lesz kiszolgáltatva ezeknek az energiahordozóknak. Tehát ez ezek általános szempontok, és egy fenntartható, egy működőképes város jövőjéhez hozzátartoznak, tehát ezeket nem lehet megkerülni, és kisebb-nagyobb lépésekben ezekkel foglalkozni kell.
Ezeknek a dolgoknak mekkora része múlik az anyagi forrásokon?
Nagyon nagy része múlik az anyagi forrásokon. Kérdezett korábban a győri kapuiaknak az aktivitásáról, hozzáállásáról. Tehát azért az a tapasztalatunk, hogy ebben a mai világban, ahol az embereket folyamatosan bombázzák a médiák, információk, reklámok, és eléggé individualizálódik a társadalom, tehát itt azért az egzisztenciális állapotnak, helyzetnek nagyon nagy jelentősége van. Tehát az azt jelenti, hogy az embereket legjobban a sebükön keresztül lehet befolyásolni. Nagyon jó példa erre a COVID válság idején az kapcsolódó energiaválság, amikor egyharmadával csökkent a gázfelhasználás például a városban, anélkül, hogy bárkinek különösebb problémája lett volna. Egyszerűen azzal, hogy csökkentették a helységeknek a hőmérsékletét, és jobban odafigyeltek az energiafogyasztásra. Tehát ennek egy jelentős része a szemléleti kérdés. Egy másik része anyagi kérdés. Az embereket is hozzá kell segíteni ahhoz, hogy ezeket a energiatudatos, klímatudatos beruházásokat meg tudják valósítani. Tehát tudjanak kevesebb energiafelhasználással tudják üzemeltetni a háztartásukat.
Nem ejtettünk szót különösebben a másik városról, amely részt vesz ebben a programban. Említette ugye, hogy Péccsel azért folyamatos tulajdonképpen a kapcsolattartás. Mit lehet tudni ők, hogy haladnak néhány mondatban?
Tehát hasonlóan haladnak, nekik is le kell zárni a hónap végén, vagy április végén ezt a projektet. Hasonló tapasztalataik vannak, akár a lakosságnak az aktivitásával, motiválhatóságával kapcsolatban is, a közlekedéssel kapcsolatban is hasonlóak a problémáink. Ott is van egy belváros, akit próbálnak megmenteni az autóktól, az autós forgalomtól, és élhetővé tenni. Ugyanúgy a zöld felületekkel kapcsolatban is hasonlóak a tapasztalataik, és tetszett nekik azok a dolgok, amik Miskolcon történtek, és mi is sokat tanultunk attól az ő tapasztalataikból.
Hát akkor én bízom benne, hogy minél több mindent sikerült majd itt a tanulmányokból is megvalósítani, és tényleg egyre zöldebb és egyre élhetőbb lesz, és klímatudatosabb Miskolc is. Nagy Dezsőnek pedig, a Miskolci Önkormányzat klímavédelmi csoportvezetőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, miskolci egyetemisták is jelentkezhetnek a Foltányi Zsuzsa emléköztöndíj idei kiírására. Az emléköztöndíjat Foltányi Zsuzsa emlékére és munkásságának tiszteletére hozta létre az Ökotárs Alapítvány 2024-ben. Foltányi Zsuzsa a magyarországi civil környezetvédelmi mozgalom és a fenntarthatósági törekvések egyik legmeghatározóbb személyisége volt, és neki köszönhető az Ökotárs Alapítvány létrejötte is. Az ösztöndíj olyan kiváló felsőoktatásban résztvevő hallgatókat kíván támogatni, akik környezettudományokhoz kapcsolódó területeken tanulnak, és aktívan tesznek a fenntarthatóság és a környezetvédelmének népszerűsítéséért. Az ösztöndíj egy tanévre 10 hónapos időtartamra szól, havi összege 150 ezer forint. A kuratórium évente 3 ösztöndíjat támogat. A részletekről Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója számol be.
Ezt az ösztöndíjat az Ökotárs Alapítvány első igazgatójának, és tulajdonképpen mondhatjuk így szülőanyjának, Foltányi Zsuzsának az emlékére hívtuk életre. Ez a harmadik alkalom, hogy ezt az ösztöndíjat odaítéljük, és ezzel olyan egyetemi, széles értelemben vett környezetügyi területeken tanuló hallgatókat kívánunk díjazni, akik nem csak hogy kiváló tanulmányi teljesítményt nyújtanak, de aktívan részt vesznek, kutatnak, vagy valamilyen közösségi, gyakorlati projektet valósítanak meg, és az ösztöndíj ehhez nyújt nekik támogatást egy tanéven 10 hónapon keresztül.
Kik azok, akik jelentkezhetnek? Kifejezetten ilyen szakirányultságban tanuló egyetemisták?
Nem feltétlenül, ahogy mondottam, széles értelemben vett környezetügy, tehát akár joghallgatók, akik környezetjogi kérdésekkel foglalkoznak, közösségi tanulmányokon tanuló fiatalok, közgazdaságtan szintén környezeti vonatkozásokban, tehát azt mondanám, hogy tulajdonképpen szinte bármilyen szak vagy tanulmány lehet, aminek van köze környezeti közösségi ügyekhez.
Mik a pontos feltételek, határidők? Adjunk egy kis támpontot itt az érdeklődőknek, hogy mi az, amit nekik majd konkrétan csinálniuk kell.
Április 22-ig földnapjáig várjuk a pályázatokat online űrlapon keresztül. A lényeg, amit be kell adniuk a hallgatóknak, az egy esszé, amelyben bemutatják eddigi tapasztalataikat, érdeklődésüket, illetőleg annak a projektnek a tervét, amit meg akarnak valósítani az ösztöndíj támogatásával. Ez nem lehet pusztán egy kötelező tanulmányi feladat, tehát mondjuk például a szakdolgozatírás támogatása. Emellett nyilván be kell mutatniuk a tanulmányi eredményeiket igazoló dokumentumokat, és ajánló leveleket oktatóktól, vagy olyan elismert személyektől, akik már dolgoztak együtt az adott hallgatóval. A pályázatokról az Ökotárs Alapítvány kuratóriuma fog dönteni, és Foltányi Zsuzsa születésnapján, július 13-án, vagy egy ahhoz közeleső időpontban kerül sor az ünnepélyes eredményhirdetésre.
Ez lesz már a harmadik ilyen ösztöndíj odaítélés. Azért beszéljünk az elmúlt két évnek, ugye a 2024-ben indult először, és 2025-ben is átadták. Egy néhány gondolatot hadd halljunk ezekről, hogy milyen témákat találtak fel mondjuk itt a győztes pályázatok.
Azt elfelejtettem mondani, hogy egy évben maximum 3 ösztöndíjat ítélünk oda. Tavaly és tavaly előtt is így történt ez. Ugye az első körben, tehát a tavaly előtti ösztöndíjasok már befejezték a munkájukat. Az egyik projekt, tehát Lakitelken helyi értéktár készítés, a helyi környezeti, természeti értékeknek a felmérése, közösségi tervezés, és általában véve helyi közösségi, tehát a helyi lakosoknak a helyi környezet védelmébe való bevonásáról szól. Két másik projekt, az kifejezetten madarakkal foglalkozott, ez nem volt szándékos, csak így alakult. Az egyikben azt vizsgálta a hallgató, hogy a városi környezetben, parkokban élő széncinegéknek milyen lenne az ideális terület, tehát hogyan kéne a városi parkokat úgy kezelni, hogy az a széncinegék igényeinek, fészkelésnek, táplálkozásnak leginkább megfelelhessen. A harmadik pedig a fehér gólyákat vizsgálta a hulladéktelepeken, illetve azt, hogy milyen esetleges veszélyek leselkednek rájuk, például a magas feszültségi távvezetékek formájában azokra a gólyákra, akik szeméttelepeken táplálkoznak. Tehát az látható, hogy itt nem csak elméletről volt szó, hanem mind a három projekt egyben gyakorlati, védelmi, fejlesztési javaslatokat is tett. A tavaly tavalyi ösztöndíjas, és még ugye a munkájuknak csak a fél idejében vannak, tehát eredményeik azok még a továbbiakban lesznek. Egyikük amerikai tapasztalatait igyekszik Magyarországon meghonosítani, hogy hogyan lehet a gyöngybaglyokat úgymond hasznosítani a biológiai növényvédelemben, tehát segíteni a gyöngybaglyokat abban a mezőgazdasági területen, hogy meg tudjanak telepedni, és mint rágcsáló írtók funkcionálni, hogy úgy mondjam. Egy másik projekt pedig egy csepeli tónak a vízminőségét és a életközösségét vizsgálja annak érdekében, hogy ennek a mesterséges tónak a védelméhez javaslatokat tudjon tenni. Egy harmadik pedig a városi beporzók szerepét vizsgálja Budapesten. Tehát nagyon sokféle lehet a projekt, ahogy már említettem, és nagyon fontos, hogy a kutatáson túlmenően valamilyen gyakorlati jelentősége, hasznosíthatósága is legyen.
Nagyjából egyébként ilyen programokat vártak az elindításkor? Tehát elégedett volt a zsűri mindkét évben?
Alapvetően, hogyha nem lett volna, akkor nem osztjuk ki az ösztöndíjat, tehát nincs kötelezettségünk, hogy ezt kiosszuk. Nyilván azoknak ítélte oda a kuratórium, akiket erre érdemesnek tartott, és egyébként az első évben díjazott ösztöndíjasok munkája alapján elégedettek lehetünk, igen, valamennyien konkrét eredményeket produkáltak.
Utánkövetés is van egy-egy projektnél, mert ugye 10 hónapon keresztül kapják a díjazottak az ösztöndíjat tulajdonképpen, és hát ha jól értettem, akkor azért itt bizonyítani is kell a 10 hónap alatt.
Hát természetesen a projekt középidejénél egy írásos beszámolót várunk, a végén pedig a díjátadón az előző évi ösztöndíjasok be is számolnak az elvégzett munkáról. Mindezzel alapvetően hosszú távon az a célunk, hogy a fiatalok környezetügyi és közösségi programokba, munkákba, szervezetekbe való bevonódását segítsük, és ezáltal azt, hogy Magyarországon legyen egy olyan fiatal generáció, akik szívükön viselik ezeket a kérdéseket is, tenni is akarnak érte.
Ugye itt az emléköztöndíjat Foltányi Zsuzsa emlékére és tulajdonképpen a munkásságának a tiszteletére alapította az alapítvány. Én arra kérném, hogy azért őróla is halljunk.
Igen, Zsuzsa szakmáját tekintve biológus újságíró volt, aki már a 80-as években aktívan részt vett az akkor alakuló környezeti mozgalmakban, például az ELTÉ-n működő természetvédelmi klubban, és a rendszerváltás után több szervezet létrehozásában közreműködött, ilyen volt például a Földnapja Alapítvány, vagy az Energiaklub, és amikor amerikai kezdeményezésre elindult az Ökotárs Alapítvány elődje, egy 3 éves program a zöld mozgalom, a zöld civil szervezetek támogatására, akkor magára vállalta ennek vezetését, és aztán ebből született az Ökotárs Alapítvány, ahol ő egy nagyon egyrészt vizionárius, stratégikus, másrészt egy nagyon határozott munkamódszert honosított meg, maximális átláthatóság és elszámoltathatóság mellett tényleg célorientáltan, tehát a magyar civil társadalom, a közösségi ügyek, az aktív állampolgárság fejlesztését tartotta mindig szem előtt. És nem csak alapítványi igazgatóként, hanem nagyon sok helyi és nagyobb ügyben aktív résztvevőként is benne volt. Tehát el lehet mondani, hogy ő tulajdonképpen a civil aktivizmus, a közösségi részvétel példaképe vagy mintája volt egészen 4 évvel ezelőtt elég váratlanul bekövetkezett haláláig.
Mi a tapasztalat itt? Ugye az ösztöndíjra, a róla elnevezett ösztöndíjnak az egyik célja azoknak a fiataloknak a megtalálása, akiknek fontos ugye a környezetünk védelme, a körülöttünk lévő élővilágnak a védelme. Szívesen vesznek részt ezen a fiatalok? Sok pályázat érkezett az elmúlt 2 évben? Lesz itt utánpótlás, hogy így fogalmazzak?
Hát a pályázatok száma egyelőre nem túl nagy, ezt be kell valljuk, de szerencsére mindkét évben voltak közöttük olyanok, akik akiket a kuratórium érdemesnek ítélt arra, hogy odaítéljük az ösztöndíjat. De hát nyilván idő kell ahhoz, hogy ezt a lehetőséget a fiatalok megismerjék, az egyetemek ezt népszerűsítsék. Reméljük, hogy az évek előre haladásával egyre ismertebb és egyre népszerűbb lesz. Nyilván ez rajtunk, az alapítványban dolgozókon is múlik, hogy mennyiben visszük tovább Foltányos örökségét, és mennyire tudjuk megerősíteni, vagy jó hírét vinni az ösztöndíjas lehetőségnek.
Néhány gondolatot én arra kérnem lezárásként, hogy azért itt az Ökotárs Alapítványról is hadd halljunk, ugye több mint 30 éve tevékenykednek, dolgoznak, számos közösségi programot szerveztek, fiatalokat is segítik többféle formában, például itt ezzel az ösztöndíjjal, amely 2 évvel ezelőtt indult. Azért néhány gondolatban a hallgatók is hagy ismerjék meg önöket, ha valaki még nem ismerni önöket.
Köszönöm. Ahogy az imént mondtam, az alapítvány, pontosabban annak az elődje a 90-es évek legelején indult, azzal a céllal, hogy a környezetvédő mozgalmat, a környezetvédő civil szervezeteket támogassa a demokratikus átmenet részeként a 90-es években. Elsősorban ezt pénzügyi eszközökkel tettünk, tehát pályázati úton támogatást nyújtottunk szervezeteknek, de emellett ösztöndíjas programokat, képzéseket, szervezetfejlesztést is tartottunk. Az évek folyamán, vagy inkább azt mondhatom, hogy az évtizedek folyamán az alapítvány tevékenysége kibővült, és ma már alapvetően úgy határozzuk meg magunkat, hogy a fő feladatunk a hazai civil szektor egészének segítése, fejlesztése, fókusszal a közösségi és mondjuk vidéken megvalósuló programokra. Az elmúlt évtizedekben jelentős pályázati programokat tudtunk megvalósítani különféle támogatóknak a segítségével. Ezek között megtalálható az EGT és Norvég Alap, az Európai Unió, illetőleg filantróp, nemzetközi magánalapítványok is, és az ő pénzügyi forrásaik felhasználásával nyújtottunk és nyújtunk támogatást hazai civil szervezeteknek, elsősorban azoknak, amelyek a demokrácia, a szabadságjogok, a társadalmi részvétel, a fenntarthatóság területén tevékenykednek. És hát talán azt is hozzátehetem, hogy most a közelmúltban indult el új nagy programunk, az EGT és Norvég Civil Alap új negyedik ciklusa. Ennek keretében most több pályázati lehetőség elérhető, amelyekről a honlapunkon, illetőleg egyéb felületeinken lehet tájékozódni.
És hát gondolom, hogy itt többek között a honlapon a Fozsú emléköztöndíjról is tudnak tájékozódni a fiatalok, igaz?
Így van, ott van a kiírás, illetőleg a regisztráció, vagy hát a jelentkezési űrnapnak a linkje is.
Izgalommal várjuk, mert hát én azt gondolom, hogy innen a Miskolci Egyetemről is jelentkezhetnek akár fiatalok is, hát ha lesz innen Miskolcról is, vagy Borsod-Abói-Zemplén vármegyéből egy jó gyakorlat, amit esetleg tud támogatni az Ökotárs Alapítvány. Én köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Móra Veronikát, az Ökotárs Alapítvány igazgatóját hallották.
Én is köszönöm, és várjuk a jelentkezéseket.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Zöldellőbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki éts ki ellen, nem kell ismernem célomat, a célom ismer engem. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki éts ki ellen, nem kell ismernem célomat, a célom ismer engem. Na 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 na.
Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
ahol a tudás élménnyé válik.
Turizmus,
gazdaság,
informatika,
pedagógia,
borászat,
alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
itt jövőt építesz.
Tokaj hegyalja egyetem sárospata, a tudás forrása.
A tudás forrása.
Reklámot hallottak.